egykori állambiztonsági tisztek nyilatkozataiból most az olvasható, hogy tulajdonképpen a 70-es, 80-as években már voltak éppen nem is az ügynökök jelentették a legfontosabb információforrást az állambiztonságnak, hanem a formálisan nem nyilvántartott hivatalos és társadalmi kapcsolatoktól érkeztek a fontosabb és jobb adatok. Ez mennyiben valószínűsíthető?
Ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos közlés, és a kutatói tapasztalatokkal, amelyek hát sajnos még nem eléggé átfogóak ebben az ügyben, valószínűleg egybevág. A állambiztonság története az maga is egy történet, tehát itt egy alakuló, változó, mozgó rendszerről van szó, állandó csupán a jelenléte. Az, hogy áthatja a társadalmat, információkat gyűjt, módszerei, szervezeti felépítése azonban változott az idők folyamán, mivel a 60-as évek elejétől, közepétől az állambiztonsági szervezet már nem törekedett minden áron arra, hogy politikai pereket generáljon, politikai kampányokhoz szolgáltasson olyan háttéranyagot, amikkel eljárásokat lehet kezdeményezni, hanem elsősorban információkat akart, ezért ezeknek a úgynevezett kapcsolatoknak a jelentősége biztosan nőtt. Ahogyan a viszonyok konszolidálódtak, mind szélesebb lehetett azoknak a száma, akik biztosan ültek pozícióikban, különböző intézményeknél, és akik ezeket a kapcsolatokat hajlandók voltak ápolni, információkat adtak, vagy azért, mert kötelességüknek tartották, vagy egyéb motivumokból, és ezek nagyon fontossá váltak. Ugyanakkor azonban én nem hiszem azt, hogy a hálózat jelentőségét alul kell becsülni. Még a késői Kádár korszakban sem, mert mostanában mintha volnának ilyen hangok. Igenis léteztek olyan célpontok, amelyekre a társadalmi, hivatalos és egyéb operatív kapcsolatok csak igen kis rálátással rendelkeztek, ilyenek az informális közösségek. Tehát egy hivatal, egy intézmény, egy egyetem ügyeibe a kapcsolat sok mindenbe belelát, de az informalitás világába oda nem lát bele.
Volt olyan titkos szolgálati tiszt, aki azt mondta, hogy 1963 után nem is voltak ugye már koncepciós perek, és a társadalom és a hatalom között nem is volt különösebb ellentét, és azt a kevés másként gondolkodót, aki nem értett a szóból, valójában ők védték meg attól, hogy nagyobb bajuk ne essék.
Ez semmi más, mint utólagos önigazolás, és meglehetősen nevetségesnek tartom. Először is voltak másként gondolkodók, természetesen, és hogyha olyan fajta látványos kirakat perek, mint mondjuk a szovjet típusú rendszer kiépítésének időszakában tényleg nem is voltak Kádár rendszer idején, politikai perek évente 1-200, szóval azért nem elhanyagolható, igenis volt. Ezek többnyire igen egyszerű emberek, hétköznapi emberek ellen indultak, többsége úgynevezett izgatási ügy volt, de ezek bizony politikai ügyek voltak. Másként gondolkodók pedig a társadalom legkülönbözőbb szegmenseiben voltak, a demokratikus ellenzéktől a népi nemzeti írók társaságain át egészen az egyházi bázis közösségekig, kis egyházakig rengeteg ilyet lehetne mondani. Ezeket igenis ellenzékként, sőt ellenségként kezelték, erről az MSZMP politikai bizottsága hozott határozatokat, úgyhogy ez egyszerűen nem felel meg a történelmi dokumentumok tanúságának.
Ön azt mondta egyszer egy interjúban, hogy a szervezet dezinformációk és hazugságok hálójára épült, ezért könnyű csapdába szaladni. Milyen csapdákra gondolt?
Ezt a kifejezést Kennedy Jánostól kölcsönöztem, aki az állambiztonságot és bizonyos fokig metaforikusan, de a szóvalóságos értelemben az egész Kádár rendszert az intézményesített hazudozás rendszerének nevezte. Az állambiztonság mindenfajta információt gyűjtött, sőt termeltetett ilyen információkat. A hálózati ember, de a kapcsolat is nem kizárólag önmaga beszél, írása, jelentések nem teljesen saját gondolkodását tükrözik, hanem azért, aki ezt igényli, vagyis az állambiztonsági szervezetét. Tehát egy bármilyen esemény, vélemény, az ott egész más alakot ölt, olyan fényben jelenik meg, hogy mi az, ami a uralkodó társadalmi konszenzussal, a hivatalos ideológiával, pártpolitikáinak tételeivel ellenkezik. Ezen kívül természetesen mindent tudni akart a célul kiválasztott emberekről, és itt külön választani a valóságost a félttől vagy a hazugságtól, ez borzasztóan nehéz. Éppen ezért gondolom például azt, hogy ezeket a jelentéseket, amiket a hálózat, a kapcsolatok és az operatív tisztek együttesen termeltek, nem lehet minden további nélkül nyilvánosságra hozni, hiszen ez rengeteg, több ezer, több százezer ember privát szféráját sérteni, vagy sérthetné így vagy úgy.
Joachim Walter Besúgók az írók között címmel adott ki egy könyvet néhány évvel ezelőtt a kelet-német titkosszolgálat tevékenységéről, és a beszervezettek és a megfigyeltek félelmetesen nagy száma alapján azt a sok más mellett érdekes kérdést próbálta boncolgatni, hogy nem lépette túl minden észszerű, értelmes határt Németországban a belső ellenőrzés. Ilyes Gyula nálunk már 1950-ben leírta azt a mondatot, hogy hol zsarnokságban, mindenki szem a láncban, amikor is több mint 100 000 embernek az volt a feladata, hogy figyeljen, jelentsen, mindent jegyzeteljen. Hogyan épült fel ez az egész gépezet?
Három nagy csoportra tagozódott, a hivatásos állományra, a hálózatra és a kapcsolatokra. Ez tényleg egyetlen időpontban, hogyha ezt számba lehetne venni, ez nagyon nehéz persze, mert például a kapcsolatokat nem tartották központilag nyilván. Ez valószínűleg félelmetes nagy szám lenne. Azért azt nem gondolom, hogy ez elérte a kelet-német stázi hasonló állományát.
Ott állítólag 120 NDK-s állampolgárra jutott egy besúgó.
Ezt azért nem gondolom, hogy ez Magyarországon így volt. Az úgynevezett kapcsolatok révén a konszolidált Kádár korszakban valóban viszonylag könnyen szerezhettek nagy mennyiségű információt, nem annyira ügyeket akartak kreálni, mint inkább játszmákat folytattak, belülről bomlasztottak, dezinformáltak. Mai szemmel persze ez is egy irracionális világ, de azért mondjuk a 89 körüli időszakban már csak, ezt idézőjelben mondom, olyan 120-160 ezer embert tartottak nyilván.
Honnan lehetett tudni, hogy ki lesz jó ügynök, hogy kit lehet beszervezni, hogy ki tud ennek fizikailag, lelkileg megfelelni, hiszen egy meghiúsult beszervezési kísérletnek gondolom komoly következménye volt.
Igen, ezt igyekeztek elkerülni, éppen ezért a hálózatépítést parancsok szabályozták, körültekintően igyekeztek leírni, hogy hogyan is kell ezt csinálni. A utolsó időszakban az 1970-es évek elején adtak ki ilyen titkos parancsokat, de azért ez mindig szabályozott folyamat volt. Ha valaki, ahogy ezt akkor nevezték, látókörbe került, és úgy gondolták, hogy kedvező, úgymond operatív lehetőségekkel jelentkezik, akkor egy tanulmányozási időszak következett. Tehát a potenciális megfigyelőt először is megfigyelték.
Ez több hónapig tartott?
Egy évig is tarthatott.
És milyen tipológiát állítottak föl? Ki volt az, akit egyáltalán megkörnyékeztek, vagy ki volt az, akire azt mondták, hogy nem is kísérleteznek vele?
Ez elsősorban a szolgált célkitűzéseitől függött, tehát olyan emberekre volt szükség, akik valamilyen adott vonalon, valamilyen ellenségesnek tartott célcsoporttal szemben, vagy személlyel szemben bevethetők voltak, tehát ismerték, átlátták, jó lehetőségekkel rendelkeztek. Emellett a beszervezésnek két módja volt, az egyik a kompromitáló adatok, tehát ez egy fontos dolog volt, van-e valami, ami felhasználható az illetővel szemben, magyarán zsarolható-e valamivel. A másik a megfelelő politikai meggyőződés, tehát a tanulmányozás során kiderülhetett az is, hogy bár zsarolni nem lehet, de nem is kell, mert feltételezhető, hogy vállalkozni fog önként. Ezek valószínűleg sokkal kevesebben voltak, bár statisztika mondjuk nem áll rendelkezésünkre, őket nem is ügynöknek nevezték, hanem titkos munkatársnak, vagy titkos megbízottnak.
Ön az előbb éppen hivatkozott egy 1970-es években kiadott belügyminisztériumi parancsra. Talán éppen Benkei András írta le azt, hogy jelentéktelen vagy a társadalomra csak kevésbé veszélyes bűncselekmények, vétségek vagy szabálysértések esetében ezeket nem mindig lehet felhasználni, mert ez könnyen valósülhet el vagy visszaüthet. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos egy személyiségrajz, illetve azt is fontos időben föltérképezni, hogy várhatóan hogyan reagál majd erre az illető.
Valóban. Egy csomó szempontot megjelöltek, ezeket azonban elég rugalmasan kezelték. Tehát például irányelv volt az is, hogy olyan szemét, akinek a világnézete, politikai állásfoglalása homlok egyenes gyökeresen szemben áll, az elfogadottal olyat nem lehet beszervezni, de ugyanígy ideggyenge szemét szintén ki lehetett zárni. Ha a tanulmányozás alapján egy olyan személyiségrajz, meg tényleg készítettek ilyenek, alakult ki, hogy meg lehet próbálkozni, akkor gondosan előkészítették a személyes megismerkedést, ez történhetett fedetten, tehát titokban is. Az illető nem is tudta először, hogy állambiztonsági tisztekkel beszél, hanem egy egész más szituációban találta magát. És végül a beszervezés nagyon gyakran nevezett titkos őrizetbevétellel történt, tehát elhívták mondjuk a kiegészítő parancsnokságra jellemző eset, vagy útlevelének ellenőrzésére, és ott tárták elé az ajánlatot.
És ha valaki visszautasította a beszervezést, annak milyen következménye volt?
Ezt tulajdonképpen a beszervezési iratok szinte egyenkénti tanulmányozásával kellene eldönteni, és a kutatás még egyáltalán nem tart itt. Egy csomóan azért visszautasították, bár a hatóság igyekezett biztosra menni. Ha valaki visszautasította, vagy színleg elfogadta, de azonnal dekonspirálta ezt a dolgot, tehát elmondta az ismerőseinek, akkor általában leszálltak róla, vagy legfeljebb igyekeztek valami titoktartási fogadalmat kivenni belőle, gyakran fenyegetésekkel, hogy ez a dekonspiráció ne terjedjen. Egy biztos azonban, személyes ismerőseim példáira emlékszem, hogy vissza lehetett utasítani, el lehetett ezt hárítani, és nem tudok róla, hogy mondjuk különösebb következményei lettek. De ennek az ellenkezője is lehetséges, csak mondjuk én nem ismerek ilyen példákat.
A történész tudja az anyagok alapján elemezni azt a sajátos személyiségképet, ami az ügynököket jellemezte? Tehát, hogy kit mi vezérelt, ki milyen indítékkal mondott igent? Arra gondolok, hogy egyetemi tanároktól, professzorokon át, neves közéleti személyiségek, színészek, sportolók, egészen a fizikai munkát végző emberekig széles volt a skála.
Valóban a hálózat és kapcsolatok körében is szinte mindenféle ember előfordul. A személyiség mellett legalább ennyire múlt a dolog, ha nem jobban, a konkrét szituáción, amiben ez a személyiség belekerül, és amelyre reagálnia kell. Volt követelmény a hálózat bővítésére, végül is az állambiztonsági és tervgazdasági rendszer nem működött, tehát a mennyiségi fejlesztés ez egy alapelv volt. Azt nem hiszem, hogy ügynök személyiségképet lehetne fölállítani, hogy milyen a tipikus ügynök. Ezzel kapcsolatban kételjeim vannak, de az igazság az, hogy tudásunk ebben a pillanatban ehhez nem elegendő.
Olvastam, hogy a beszervezés és a munkatársi viszony kérdéseinek oktatására a Stasi jogi főiskoláján egy külön operatív lélektan tanszéket hoztak létre.
Igen, a magyar állambiztonság is foglalkoztatott pszichológusokat, születtek oktatási anyagok, még kandidátusi disszertáció téziseivel is találkoztam, és voltak módszertani füzetek, ugyancsak nem kis számban, ami mondjuk tartótiszt és hálózati személy kapcsolatával foglalkoztak, hogyan kell vele bánni, hogyan kell a találkozót levezetni, milyen időközönként, milyen módon kell esetleges szolgálaton kívüli emberi problémáival foglalkozni, és így tovább.
A volt NDK-ban például egy ifjúsági program füzet szerint az operatív szempontból jelentős személyeknek a bőre alá kell kúszni és a szívébe kell pillantani, hogy megbízható ismereteink legyenek arról, kik ők és hol állnak. Ilyen és ehhez hasonló tájékoztató füzetekből készültek az operatív tisztek.
A magyar belső szakanyagok nyelve is sokkal szárazabb, ilyenfajta démoni költői kifejezésekkel én nem olvastam. Annyit azonban tudok, hogy a magyar állambiztonság is foglalkoztatott fiatalkorú hálózati személyeket. Korai kutatási tapasztalatom volt annak a középiskolai tanulónak az esete, akit azért helyeztek 1958-ban a Toldi gimnáziumba, hogy osztályfőnökét, aki Antal József volt egyébként, figyelje és jelentéseket írjon róla. Ezt meg is tette hosszú időn keresztül.
A 90-es évek elején már kiderült az, hogy az NDK Állambiztonsági Minisztériuma tömegesen szervezett be 18 éven aluli fiatal, sőt 14 éven aluli gyermekkorúakat is. Állítólag 1700-3400 körülire tehető a 14 éven aluli kisgyermekek száma, akik akkor a nem hivatalos munkatársak mellett dolgoztak, a belső felderítők mellett. Ezt a módszert, tehát amikor gyerekeket szerveztek be, hogyan lehetett titokba tartani?
Én nem találkoztam olyan esettel, hogy 14 éven aluli gyerekeket beszerveztek volna, és ezt nem is nagyon hiszem, azért a Stasi az a kafkainál is kafkai világ volt, tehát a magyar állambiztonság ilyen vonatkozásban talán nem ment ilyen messzire, mint ahogy nem találkoztam kimondottan ifjúsági vagy fiatalkorúakra vonatkozó külön beszervezési technikákkal. Nem zárom ki ugyanakkor, hogy ilyenek léteztek.
Markó György, a Történeti Hivatal elnöke mesélte egyszer egy interjúban, hogy találkozott egy 17 éves fiú aktájával, aki 1988-ban egy BKV buszról ellopott egy táblát, de elkapták őt közben, és azzal fenyegették meg, hogy kicsapják az iskolából, hogyha nem lesz ügynök a hármas főcsoport főnökségnél. Előfordulhat több ilyesmi?
Ezt mi nem további nélkül elképzelhetőnek tartom. 1957-58-59-ben több ilyen gimnazista korú ügynök jelentéseit olvastam, és ez mindösszesen egyetlen budai gimnázium volt.
Az utóbbi időszakban több esetben került nyilvánosságra olyan személyek neve, akiket arra kértek, hogy külföldi útjaikról jelentsenek. Ezek milyen súlyú kérések voltak, vagy parancsok, utasítások esetleg?
Ezeknek nyilván egy jó része ez az úgynevezett kapcsolat kategóriájába tartozik. Nem írnak beszervezési nyilatkozatot, nem kap fedőnevet, hanem időnként elbeszélgetnek, hogy mit tapasztalt külföldön, vagy egy úti jelentést, amit az illetőnek esetleg úgy is kellett írni a főnökének, vagy a felettesének, azt esetleg odaadja az érdeklődő belügyminisztériumi embernek, aki meg sem határozza, hogy ő most a kémelhárítástól van, vagy a hírszerzéstől van. Ezek azok a bizonyos kapcsolatok, ez nem az a minőség, ami a hálózati emberé más státuszban is van, és kétségkívül, ahogy itt a viszonyok normalizálódtak, ezek mind nagyobb számban fordulhattak elő, és a súlyukat adott esetben valóban elképzelhető, hogy az illető nem is nagyon érzékelte.
Egy magánszemély nemrégiben népszavazási kezdeményezést akart indítani, és a kérdése úgy szólt, hogy akarja-e ön, hogy az 1990 előtti ügynöklistákat nyilvánosságra hozzák. Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát formai okokból nem hitelesítettem. Mit szól egy ilyen népszavazási ötlethez?
Abban bízom, hogy az országgyűlés egy olyan törvényt alkot, ami biztosítja, hogy az iratok levéltárba kerülnek, és nyilvánosságpárti is lesz ez a törvény, tehát elő fogja írni, hogy melyek azok az adatok, melyek azok a névsorok, amelyeket nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy megismerjük a múltat.
Most egyébként az anyagok hány százaléka van körülbelül a történeti levéltárban már?
Fogalmam sincs, mert nem tudom, hogy mennyi maradt vissza a szolgálatoknál. Ehhez teljesen nyitott, legalább az adatok és a statisztikák szintjén nyitott közlésekre lenne szükség, és egy olyan bizalmi légkörre, amiben ezt az ember el tudja hinni. Szóval a népszavazásra visszatérve azt gondolom, hogy ha van törvényalkotói akarat, ami felülemelkedik egy csomó partikuláris szemponton, ami fontos, ezt komolyan veszi, akkor mégiscsak egy törvényen ez a dolog megoldható, és nem lesz szükség népszavazási kezdeményezésre, ami inkább csak hisztérizálja ezt a légkört, amilyen körül van.